Köszönjük mindenkinek, aki velünk maradt az ebéd után is, és köszönjük az utolsó szekció részvevőinek, Szemző Hannának, Flesher Juditnak, Mateides Rékának és Réd Zsófinak. Ahogy már a délelőtt megszoktátok, egy rövid bemutatkozással kezdenénk, és én közben kezelem a diákat, de néhány percben egy kicsit szituálni magatokat ebben az egész kérdéskörben. Jó?
Sziasztok! Én Réd Zsófia vagyok, és a Kreatér Társadalmi Innovációs Ügynökséget, illetve az Innovatív Generáció Igen programot képviselem itt most. A Kreatér partnerként vett részt a Kékkel a Töltsd Újra projektjében. Nem halljátok? Ja? Szóval, hogy mi voltunk, elhangzott itt az előző szekciókban valahol, hogy nincs olyan Magyarországon, akik inkubációval segítenék ezeket a projekteket, és akkor most szeretném jelezni, hogy de van olyan, mert mi pontosan ezt csináljuk, ezt szeretnénk csinálni, és annál jobb, minél többen tudnak erről. És tehát, hogy a Töltsd Újra projekt keretében éppen az üres ingatlanok szinergiával való megtöltésén fáradoztunk, dolgoztunk, és akkor ennek tapasztalatait fogom majd itt elmondani.
Sziasztok, én Mateides Réka vagyok, a VAMP-nak az egyik alapítója. Most már nem a VAMP-ot képviselem, mert azóta szabadúszóként dolgozom, és most több olyan közösségnek, kezdeményezésnek dolgozom, illetve segítek, akik valamilyen fenntartható modellt próbálnak a működésükhöz felállítani. A VAMP-ot, amikor 9 éve megalapítottuk, akkor az volt az elsődleges célunk, hogy valamilyen olyan új működési modellt hozzunk létre, ami a kezdő dizájnereknek, iparművészeknek ad egy valami fajta inkubációs hátteret, úgyhogy viszonylag minimális kockázattal mégis el tudnak indulni az üzletfejlesztés útján, is tudnak egy valamilyen fajta bemutatkozást felépíteni hónapról hónapra, és ezt ilyen egy rendezvény keretében tettük. Tehát mi egy ilyen kommunikációs meg üzleti platformként definiáltuk magunkat. Most pedig inkább olyan kezdeményezésekkel foglalkozom, amelyek társadalmi vállalkozások, vagy azok szeretnének lenni. Lehet, hogy most még civil szervezeteknek mondják magukat, vagy vállalkozásoknak mondják magukat, de azt gondolom, hogy az a nagy kihívás most így a jövőben, hogy ezek a modellek egyrészt kicsit közelítsenek egymáshoz, másrészt új modelleket hozzanak létre.
Sziasztok, én Fleischer Judit vagyok, a Ferencvárosi Közösségi Alapítványt képviselem, és mi itt egy picit más léptéket tudunk képviselni, azt gondolom, mint a vállalkozások és a vállalkozásfejlesztés, viszont egy elég újszerű, vagy Magyarországon még újszerű modellt alkalmazunk. Ezt szeretném bemutatni nektek. Most csak így elsőre így összedobtam néhány logónkat, hogy lássátok, hogy a közösségi alapítvány egy olyan típusú alapítvány, aminek az a lényege, hogy csak a közösségre épít adományozási és támogatási, meg program megvalósítási szempontból is. Tehát mi nem pályázunk önkormányzathoz, államhoz és EU-hoz sem, hanem tényleg az a célunk, és a jelen esetben ugye a Ferencváros, ami közösségünk, ez a 60 ezer fős lakosságú terület, ami körülbelül 140 ezer fős vonzás körzetet jelent. Egyébként mi elég sok nagy cég, meg iskola, egyetem van a kerületben, tehát ugye ők is bizonyos tekintetben Ferencvárosiak tekinthetők. Tehát, hogy mi csak helyben gyűjtünk adományokat. Még egy pillanatra visszamész. Csak helyben gyűjtünk adományokat, és nevesített alapjaink vannak. A József Attila lakótelep alap, ugye ez területi alap, tehát a a kerületnek az egyik része, Belső Ferencváros ez is, és van két tematikus alapunk, a Ferencvárosi Gyermekalap és a Közterek Alap, és majd a Közterek Alap pályázatán keresztül fogom bemutatni nektek, hogy mi az a modell, ahogy működünk. Vannak kis adománygyűjtő programjaink, mint például a Száz Barát és a Süti Flotta, vagy a Szóda, ami a helyi vendéglátóhelyeket tömöríti magába, illetve azok egy részét, és az élőadás egy nagyon új közösségi adományozási esemény lesz, ami egyébként az egyik kedvezményezett éppen a Kortárs Építészeti Központ 9. kerületi közösségi kertje lesz egy innovatív projekttel, de ez a jövő zenéje még. Na, van itt egy ilyen infografika, ami azt mutatja be, hogy ha összegyűlik nekünk egy 1 millió forintunk, hát három és három negyed éve indult az alapítvány, és ezzel a 4 alappal indultunk, hogyha a 4 alap valamelyikében összegyűlik 1 millió forint helyi magánszemélyek és vállalkozók, nagyvállalatok adományaiból, akkor ezt tudjuk mi támogatásként szétosztani pályázatok útján a kerületben. A gyermekalap telt meg először, mi meglepő, 2 év működés után, és akkor itt van felsorolva, hogy az 1 millió forint hogyan oszlott meg, hogy milyen programokból jött be, és akkor itt ezen az oldalon felsoroltam, hogy az azóta megtelt alapjaink milyen arányban. Ez csak azért érdekes, mert hogy ugye most a finanszírozási formákról van szó, tehát hogy itt láthatjátok, hogy a vállalkozók, illetve a magánszemélyek milyen arányban adományoznak, mondjuk ha 1 millió forintról van szó, tematikus vagy térbeli elosztás alapján. És akkor, ahogy a közterekhez is csatlakozzak, a következő szlájdon látni fogjátok, hogy ez egy idézet a pályázati kiírásunkból, a Ferencvárosi Közterek Alap pályázatunkból, ami tavaly decemberre telt meg 1 millió forinttal, kicsit több mint 1 millió forint volt, mikor kiírtuk tavasszal a pályázatot, és 5 pályázót tudtunk belőle támogatni. Itt azért felolvasom azt a pár kiemelt részt, hogy kerületi nyitott és fedett, igazi és virtuális közterek, közösségi terek kiváltoztatása, közös identitás megragadása, erősebb és összetartóbb közösségek. Ezek a mi céljaink, mint közösségi alapítvány is, és ugye ezek a céljaink a pályázatainkkal is a helyiek számára. És akkor itt van 5 projekt. A József Attila lakótelepen működik egy, illetve indulófélben van egy anyaközpont, az a nevük, hogy Anyahajó, és ők egy mobil szabadtéri anyahajó megépítésén dolgoztak, majd erről lesz is egy kép. Ennek az volt a lényege, hogy még nekik nincsen ingatlanjuk, viszont nagyon sok olyan rendezvényre mennek, ahol szükség volna egy ilyen 15 négyzetméternyi területre, ahol az anyák szoktatni tudnak, játszani tudnak, leülni tudnak ilyen különböző szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon. A Fűszerspirál az szintén a József Attila lakótelepen egy 9-10 négyzetméteres önkormányzati terület, ami gyakorlatilag parlagon hevelt, sites volt, és kiszemelték maguknak, hogy ők ott szeretnének egy fűszerkertet létrehozni. Meg is valósították. Az Ez a hely menő az első virtuális projektünk. Ők egy olyan ferencvárosi sétát hoztak létre, ami 4 pontot foglal magában, amik ilyen, mint a Google térképen ezek az ilyen fordított csepp alakú ilyen kis gombos tűk, olyanokat a térben elhelyezve helytörténeti információkat lehet NeoReaderrel leolvasni. És hát ez egy nagyon érdekes séta, egy sétát is kreáltak erre, ami különböző pontokon a Mester utcai 120 éves Hentestől a Markusovszki téren át az élesztőházig különböző helyeken megy keresztül. Ezen kívül van még egy olyan projekt, ami egy érdekes dolog, itt már egyszer szóba is került az első szekcióban, hogyha valaki létrehoz egy magánházban egy közösségi kertet, azt miért nem nyitja meg a köz felé. A Patróna általános iskola és gimnázium, ami a kerületben van, pályázott Kolostor a kőrengetegben címmel egy olyan projekttel, ahol pont az ő Kolostor udvarukat fogják megnyitni egy napra a közösség számára. Egy egész elképesztő udvaruk van, vagy kertjük, és szóval ez egy érték a kerületben. Tehát ilyen apró dolgokat tudunk támogatni, amik mind a közösséget formálják, és egyébként meg viszonylag kis költségvetésűek.
Igen, Szemző Hannának hívnak, én szociológus vagyok, és a Városkutatás Kft-nél dolgozom. Amiért most itt vagyok, mert egy pár évvel ezelőtt bekerültünk egy ilyen kutatási projektbe, ami pontosan a energiahatékonyság és a közösségi lakhatás, illetve ennek az üzleti modelljeit vizsgálta több országban, és hogyha én nem készültem, bocsánat, ilyen szép szlájdokkal, viszont sokat tudok beszélni, ha kell, úgyhogy ez szakmai ártalom.
Igen, és megragadom az alkalmat arra, hogy most bátorítsak, hogy ebben a szekcióban ki fogjuk nyitni a beszélgetést egy ponton, és szeretnénk, hogyha ti is hozzászólnátok. Annál is inkább, mert hogy ez egy kísérleti téma, amivel nem sokat foglalkoztunk még így koncentráltan. Sok szó esett ugye a fenntarthatóság kérdéséről, mitől tud egy szervezet fenntartható lenni, mitől tud egy szervezet fenntartani egy ingatlant, és azt gondolom, hogy ti különböző irányokból tudtok jó példákat, jó válaszokat adni, de azt gondolom, hogy nagyon sok tudás lehet a közönségben is. Az első kérdésem az lenne mindenkihez, hogy ti ugye különböző kezdeményezésekkel, társadalmi innovátorokkal, közösségi projektekkel foglalkoztok. Mitől tud egy ilyen kezdeményezés sikeres lenni egy ingatlanban? Mitől tud jól működtetni egy ingatlant, akár lakás célút, akár nem lakás célút? És miben tudtok ti segíteni nekik ebben a folyamatban?
Hát amit mi így a pár éves tapasztalatunkban látunk, ami legfontosabb, az a szemléletformálás, tehát hogy ahogy én itt az előző szekciókból, bár nem végig hallottam, de hogy az alapvető hozzáállás az ilyen civil, meg alulról jövő szerveződéseknek azért az, hogy fölülről várjuk a megoldást, tehát pont a horizontális közlekedés nem jön létre, vagy az ilyen közösségi vagy partneri kapcsolatok kezelése, hanem hogy pályázatokban gondolkodunk, és állami, és önkormányzati, és nem tudom milyen támogatásokban gondolkodunk, és hogyha nem tolják alánk ezt az üres ingatlant mondjuk, akkor nem vagyunk hajlandóak semmit lépni. Mi abban látjuk ennek a kulcsát, hogy a kezdeményezésben, vagyis hogy akármilyen apró lépésekben kezdjük el csinálni, amit tudunk, akkor is, ha még nem áll rendelkezésre egy csodaszép, akár önkormányzati, vagy nem önkormányzati ingatlan, és próbáljuk ki azt, hogy az együttműködések és a partnerségek hogy fognak majd kialakulni, mire tudunk építeni, mi az, ami nekünk már csinálva megy. És erre az én legjobb példám, amit szeretnék majd mutogatni, az a kargonómia, és szeretném, ha elmondaná az életútját, és nem csak azt, hogy hogy jutott az ingatlanhoz egy ponton.
Én saját példát is mondanék a Vampa kapcsolatban, két olyan épület is volt, egyébként ugyanannak a térnek a két oldalán, tehát a Vörösmarty térnek az egyik oldalán a Dorottya palota, illetve a másik oldalán pedig a Váci 1, amit ideiglenesen megkaptunk rendezvényre, tehát ilyen rövid távú hasznosításra. És az egyik az egy abszolút sikertörténet, tehát hogy mind a két partnernek, mind a kettő magánkézben lévő épület, az egy abszolút sikertörténet volt, mind a két félnek teljesen pozitív volt a hozadéka az egész projekttel kapcsolatban. És ugyanez a Váci egy esetében pedig egy teljes kudarc volt. Azzal együtt, hogy azt gondoltuk, hogy ez az álmainkhoz teljesen illeszkedő, egy sokkal nagyobb volumenű, sokkal nagyobb lehetőségeket adó épület, sokkal kevésbé volt kialakítva, tehát hogy nekünk sokkal nagyobb lehetőségünk is volt ott terjeszkedni, és mégis ugyanezzel a modellel, ugyanezzel az üzleti modellel azt egyszerűen egyáltalán nem tudtuk belakni, nem tudtuk megszólítani a célcsoportunkat vele. Az Orkó, aki a tulajdonos volt vele is, egy teljesen konfliktusos helyzet alakult ki, tehát hogy számunkra ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy mi úgy éreztük, hogy semmit nem változtattunk sem a működési modellen, sem az együttműködés formáján, mégis teljesen másfajta tapasztalatokat szereztünk az egyik, illetve a másik épülettel kapcsolatban. Illetve még így kicsit általánosabban a kérdéshez, hogy Én azt gondolom, hogy így a legfontosabb dolog, bármilyen kezdeményezés, vagy civil szervezet, vagy vállalkozás kapcsán a saját modelljének a végiggondolása, mielőtt egy épületbe beköltözik, tehát hogy az épület szerintem magában nem fogja megoldani az alap problémákat. Tehát szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy ha kapnának egy épületet, vagy kapnának egy szuper helyet, akkor így az minden megoldódna magától, és ugye ezt szerintem pont fordítva kellene kezdeni, először így a saját működést és a saját modellt rendbe tenni, és ahhoz, hogyha az már jól működik, és ezzel abszolút egyetértek Zsófival, hogy ezt kicsiben elkezdeni, akkor ahhoz keresni valami fajta infrastruktúrát, és ezt szervesen továbbfejleszteni.
Ugye mi tényleg egy teljesen más modell vagyunk, mint hogy az egyik fő funkciónk az adománygyűjtés, de csak hogy igazoljam, hogy mennyire beágyazott az alapítványunk a kerületben, elmondom, hogy mi az irodánkat pro bono kapjuk az egyik ingatlanfejlesztő cégtől. Egyébként egy geotermikus házban vagyunk, egy földszinti utcafronti üzlethelyiségben. És hogy igazából ez a cél, hogy ténylegesen ilyen együttműködéseket alakítsunk ki, és például most maradva a közterek alappályázatnál, ott mi azt határoztuk meg, hogy aki azt az 1.100.000 forintot összeadta, amit mi kiírtunk pályázatban, abból, aki 50.000 forintnál nagyobb adományt adott, azokat mi meghívjuk a támogatók közül a pályázati elbírálási körbe. Öt ilyen elbírálónk volt, aki részt vett. És ugye ennek is az a célja, hogy egy ilyen közvetlenebb együttműködést tudjunk kialakítani. Ugye most ez nem annyira direktben arra utal, hogy pénzügyileg a fenntarthatóság, de mégis közelítjük a vállalkozói szférát a helyi magán- és civil kezdeményezésekhez. Egyrészt látják, hogy milyen a felhozatal, és abból választhatnak, hogy mire adják azt a pénzt, amit ők már mondjuk ugye tematizálva a közterekre adtak. Másfelől meg ugye a másik irányból is egy összekötés, hogyha mondjuk elindul egy projekt, akkor ő már fogja tudni, hogy itt van a kerületben, aki őt támogatja ilyen-olyan módon. Lehet, hogy ez egy belépő valahova.
Én azt hiszem, kicsit kilógok a sorból olyan szempontból, hogy mi még nem segítettünk senkit, de lehet, hogy jövőben fogunk, mert hogy eddig csak kutattuk ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyon kényelmes volt az élet, de itt most már kapcsolatban vagyunk egy kollektívával, akik valóban egy ilyen co-housing-szerűséget akarnak itt alapítani Budapesten, úgyhogy most együtt fogunk dolgozni, illetve egy Közösségben élni nevű szervezettel, akik ezt az egész lakhatási módot akarják elterjeszteni. És pontosan azért, mert a lakhatás alapvetően más dolog, mint az összes típusú vállalkozás, amiről szó volt. Én azt láttam, nyilván egy jelentősen nagyobb befektetés, és jelentősen nehezebb kiszállni belőle, amikor saját tulajdonról beszélünk. Itt azért kicsit másképp értékelni, mert én mindenkivel egyetértek, hogy valóban az van, hogy nem érdemes önkormányzati és különböző állami segítséget várni. Azért az elég jól látszik, hogy amikor arról van szó, hogy a közösségi lakhatás elterjedjen, akkor valami fajta legalábbis jogalkotói segítségre szükség van, és nem feltétlenül pénzbeli, de többek között azt láttuk, hogy ennek az egész modellnek a sikeréhez iszonyatosan fontos, hogy mennyire érhetők el megfelelő telkek, megfelelő épületek az elkötelezettek számára, és ezt nyilvánvalóan nagyon nehéz elképzelni a közszféra nélkül, de mondom, a lakhatás szerintem tényleg eléggé más, mint a minden más dolog. Ezzel együtt azt láttuk, hogy attól függően, hogy valakik milyen szorosan akarnak együtt élni, ez az egész bizonyos tervet, tehát ezért ez a tervezési folyamat, ez nyilván meg ennek a sikere, az abszolút nem a közszférán múlik, hiszen valóban itt is az lenne, hogy ha hirtelen valakinek nyakukba szakadna egy épület, azt nem tudnák belakni, meg nem tudnák közösen jól felújítani. Itt ez egy elég érdekes dolog, hogyha valakik maguk akarják végigcsinálni, akkor ez egy 8-10 éves folyamat, alapvetően azt látjuk, és általában az eredeti emberekből, akik elkezdik csinálni, legalább a kétharmada lemorzsolódik, mert ez nagyon komoly elköteleződtség, és nagyon komoly rendelkezés álló pénz is szükséges, hogy ezt a folyamatot valaki végigvigye. Miután tudom, hogy a beszélgetés témája részben ezek a lehetséges üzleti modellek, mi azt vizsgáltuk sokszor, hogy ezt a bizonyos folyamatot, ami azért akkor 8-10 év, hogyha valók elég szoros akarnak együtt élni, több módon lehet csökkenteni. részben maguk ezek ilyen nagyon, nagyon erősen önszerveződő szervezetek, és nagyon sok esetben igazából van egyfajta módszertan, ami elérhető honlapokon, irodalomban, tehát ez valóban rendelkezésre áll az embereknek, de leginkább akkor lehet elősegíteni, ha megveszik a segítséget, és erre nagyon sok cég, ugyanúgy, ahogy igazából ti is erre specializálódott, hogy ezt ők a segítségnyújtás különböző fokaira, ezt el lehet úgy képzelni, hogy vannak olyan helyek, ezek mondjuk elsősorban Németországban, meg Hollandiában, ilyen kis építészirodák, akik egy piaci részt látnak, és valójában az egész folyamatot maguk bonyolítják, ők szerzik a telket, ők toborozzák az embereket, és katalizátorként vagy megpróbálnak valami fajta közösséget kialakítani. Ebben az esetben tényleg le lehet 2-3 évre nyomni ezt a folyamatot, illetve vannak olyan esetek, amikor nem ennyire kézivezérelt a dolog, hanem de mindenképpen egy moderátort bérel föl az a csapat, aki már maga megszervezte magát, tehát maguk találkoztak, maguk határozták el közösen, hogy ők mindenképpen együtt szeretnének lakni, de ezt általában elég helyesen felmérik, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, hogyha ebbe segítséget nem kérnek. Tehát valójában az érdekes, hogy nem is feltétlenül sikert tudja elhozni egy ilyen külső szereplő, mert egy jól szervezett csapat ezt meg tudja maga csinálni, hanem mondjuk 8-10 évről, ideális esetben 5-6 évre tudja leszorítani a megvalósíthatóságot, ami azért nagy különbség.
Hogy ez úgy kapcsolódnék ide, mint szociológus, hogy ez az előre közös döntési alapon, tehát hogy együtt megyünk bele, és el vagyunk kötelezve, te onnan, én meg innen, hogy ez nem csak a lakhatásnál fontos, az derült ki nálunk, itt a különböző ötletek, projekteket próbáltuk egy fedél alá berakni, és valami összeszőtt üzleti modell alá berakni, és hogy azért az a tapasztalat, hogy többnyire azért abból az jött ki élve, aki olyan stabilabban működött már, és inkább így lemorzsolódott róla a másik, harmadik ág, akit úgy mi elméletileg szinergiának képzeltünk, de nem lett belőle az, és hogy ez ilyen, mint az ikrekből akkor megmarad az, aki erősebb. Szóval, hogy ez az előre közös döntés, elhatározás, az nagyon fontos, mert akkor is, ha nem lakhatás, hanem projekt és vállalkozás.
Ez csak annyit tennék hozzá, hogy itt elhangzott az önkormányzatoknál például a nagyon hosszú átfutási idő, tehát hogy mondjuk 1-2 évet kell ezért dolgozni meg, hogy gyakorlatilag az egész folyamatot egy kicsit moderálni, hogy ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon jó szűrőrendszer is, tehát hogy jó, nyilván ez tök jó lenne, hogyha ez lerövidülne, viszont hogy tényleg csak azok tudnak mondjuk egy ilyen folyamaton átvergődni, akikben van kitartás. És ez szerintem meg abszolút kell ahhoz, hogy mondjuk egy helységet fent tudjanak tartani, tehát hogy tényleg komoly az elhatározás, és mondjuk nem fog az első akadálynál visszapattani, ami pedig később is lesz, tehát akkor is lesz, hogyha ott van az épület.
Jó, köszönöm. Szó volt tehát együttműködésekről, terekhez való hozzáférésről, elhatározásról, közös döntésekről, és arról ugye, hogy nagyon sokan felülről, az égből várják a pénzt, hogy azzal lehet megvalósítani valamit. Milyen más forrásokkal tudnak rendelkezni ezek a szervezetek? Ugye ti is Ferencvárosban pénzt osztotok gyakorlatilag, pénzt gyűjtötök és utána osztotok. Ezen kívül milyen más források vannak, amik fontosak egy-egy ilyen szervezet életében?
Én akkor gyorsan mondok valamit, mert ez sajnos lenne egy ábrám, de az most ugye nincs itt. Úgyhogy megpróbálom szóban elmesélni. Ez egy elég érdekes dolog. Ez alapvetően ez a közös lakhatás. Nagyon elég sok komoly vita megy a szakirodalomban, hogy ez igazából mennyire érzékeny szociálisan. Nekem személyes meggyőződésem, hogy nem nagyon, de ez mindig újra és újra. Nem csak azért, mert viszonylag homogén társaságnak kell lenni, hogy ez működjön, hanem ez elég sok pénzbe kerül. És én egy modellt láttam, ami nagyon érdekes volt, és nem fogom tudni szerintem elég jól elmondani. Egy nem német anarchistákból álló csapat, aki valami 100 milliós lakásvagyonnal rendelkezik, és ezt bérlakásokat üzemeltet, aki Mithajzer Szindikát néven megtalálhatók az interneten, tényleg nagyon érdekes. És nem csak az, hogy nagyon nagy önerőt mozgósítanak, amit máshol, hanem egyszerűen azt csinálják, ez nyilván működik, ehhez van egy viszonylag, sőt egy nagyon stabil német bankrendszer és egy nagyon pörgő német ingatlan piac. Tehát a legtöbb ilyen épület, ami megvalósul, ott csak általában 80%-os banki hitel van, ami azért nagyon nehezen képzelhető Magyarországon egy lakásvásárlás, egy lakásépítés esetében. De hát ugye maradék 20% is nagyon komoly nehézségeket tud jelenteni, és itt láttuk azt, hogy a szervezet által, tehát úgy tette lehetővé azt, hogy igazából szegényebb emberek is belekerüljenek, és lehetőségük legyen ebben részt venni, hogy ők maguk egy ilyen kölcsön alapot működtettek, tehát maguk, tehát azt a 20%-ot azt nem egyénileg kellett letenni, hanem közösen gyűjtötték össze, és maga a szervezet kezelte, és utána a bérletdíjból fizették vissza annak a részleteit. Tehát így volt, hogy valakinek a nagymamája adott még pénzt, meg az anyukája, meg még a haverjai, de hát ez egy normális kölcsönként működött, csak nem banki kölcsönként, amire garanciát vállaltak és visszaadták. Tehát valami fajta közösségi finanszírozás valósult meg, de hát ez tényleg, ehhez sok minden kell, többek között az, hogy nyilvánvalóan egy ilyen esetben valaki elveszti a munkáját, azért a helyi szociális ellátásokból ezt a típusú kölcsönt ki fogja tudni fizetni. De ez mindenképpen egy érdekes módja volt annak, hogy szegényebb emberek is részt vehessenek.
Szerintem mindenképpen nagyon fontos, hogy valami fajta piaci beágyazottsága legyen a dolognak, ha nem is teljesen piaci alapon működik, de hogy valamilyen formában, legalább fenntartható módon valami fajta bevételt a saját tevékenysége során tudjon termelni. Tehát, hogy bármilyen módon, és ezt mielőtt mondjuk megkapja az ingatlant, már legyen erre valamilyen modellje. Tehát szerintem lehet többféle lábon állni, de hogy ez egy nagyon fontos láb, ami szerintem stabilnak kell lenni. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon lenne egy valami fajta olyan hitelkonstrukció, ami ilyen szervezeteknek elérhető lenne, ez akár bankoktól, akár ilyen alternatív közösségi finanszírozás formájában, ez szerintem most jelenleg nem nagyon van, tehát én legalábbis nem tudok róla, hogy ilyen források elérhetőek legyenek, és szerintem az is jó, hogyha ezek ilyen vegyes pénzügyi konstrukciók, tehát mondjuk akár például mondjuk az Aurora esetében ott ilyen nagyon vegyes konstrukció van, amennyire én tudom. De hogy így különböző módokon összerakni egy ilyen működést.
Hogy ez a közösségi finanszírozás, ez nagyon divatos mostanában, tehát a úgynevezett crowdfunding mellett. Szerintem még ami nagyon fontos, az a crowdsourcing, vagyis hogy a közösségépítés olyan formában, hogy mozgósítható közösség legyen körülöttünk, tehát amikor a virtuális közösséget így valahogy átkonventálni kell az offline működésbe, szóval sok olyan kezdeményezés volt, akik mondjuk blogot, vagy valamilyen elképesztő traction-nál, vagyis ilyen hullámmal rendelkező Facebook oldalt visznek, mondjuk a Szárnyas Fejvadász, akinek több százezres követői tábora van, és hogy nekik sem olyan egyértelmű ezt offline formába átfordítani. Tehát valahogy azt megint csak kicsiben kell megpróbálni, vagy osztott használatban, vagy már működő térbe beköltözni egy hétre, erre tök jó a nyitva, meg a nem tudom mi, hogy így próbálkozni azzal, hogy mennyire tudjuk megmozdítani azt a közösséget, amiről azt hisszük, hogy már fölépítettük, és nagyon is élő, hát az nem biztos, hogy meg fog mozdulni, és hogy a coworking sem biztos, hogy úgy fog működni, mert van egy csomó barátunk, aki szívesen bejön néha a laptopjával, de hogy azért, hogy így mennyit, meg mikor, meg fog-e érte fizetni, az már nem annyira biztos. És ezeket azért nagyon jó így osztottam, meg valakihez betársulva kipróbálni, hogy aztán akkor akkor lehessen csavarni egyet, pivotálni. Azért mondom ezeket a szavakat, mert hogy a startupok ezt a módszertant használják, hogy mindig csak csinálni valamit, elkezdeni, és akkor ha nem válik be, ha van visszajelzésem a világtól arra, hogy ez így nem fog működni, akkor meg rögtön forduljak sarkon, és tök mást próbáljak ki. És ez szokott beválni itt is.
Erről szerintem mindannyian jó sok sztori tudunk mesélni. Nem biztos, hogy el tudjátok itt képzelni most, hogy 3 hete itt még a padlókat szereltük több tucatnyi egyetemista hallgatóval, akiket sikerült mozgósítani erre az alkalomra. Tehát, hogy itt nagyon fontos humántőkéről van ilyenkor szó. De visszatérve a közösségi finanszírozás kérdéséhez, én úgy tudom, hogy Ferencvárosban ti egyfajta közösségi finanszírozást valósítotok meg, illetve egy újfajta modellt kezdtek bevezetni. Érdekelnek ennek a részletei, és amúgy meg tőletek arra lennék kíváncsi, hogy mennyire látjátok a közösségi finanszírozás lehetőségeit Magyarországon, az ingatlanok mondjuk felújításában, üzemeltetésében, stb. Ugye nagyon izgalmas történetek vannak olyan kelet-francia városokról, ahol viszonylag olcsó az ingatlan, egy helyi lakos közösség megveszi a helyi a sarkon 10 éve üresen álló boltot, felújítja, üzemelteti. Berlinben ugye tudjuk azt, hogy 100 milliós projekteket tudnak kooperatívák, tehát szövetkezetek lebonyolítani. Tudjuk azt, hogy ki tudnak adni például community share-eket, tehát részvényeket adnak ki, amire emberek vevőek konkrétan. Tehát hogy mennyire látjátok ezeknek a lehetőségét Budapesten, de először Ferencváros.
Igen, ha már megszólítottam. Hát ugye én itt például felvázoltam, hogy most a saját magunk fenntartására vonatkoztatva ugye egyfelől az irodát pro bono kapjuk, másfelől például a működésünket is a közösséggel próbáljuk megfinanszíroztatni. Van ez a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 100 barátja programunk, ami annyit jelent, hogy aki a kerületben lakik vagy dolgozik, és úgy érzi, hogy ő neki szívügye az, hogy ez az alapítvány működjön, akkor ő havi 5000 forinttal támogathatja az alapítványt, és ez általában működésre van. Egy olyan 100 barátunk van, még nincs 100 barát egyébként, de hogy egy olyan 100 barátunk van, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő az alaptőke növelésére szeretné adni azt a havi 5000 forintot, amit ad. Ehhez is joga van, hiszen ugye ez a közösségé ilyen szempontból az alapítvány, és legalább ez is így évről évre láthatóan így módon is növekszik. Ezen kívül mi az egyes pályázatokból 20%-ot tudunk működésre, saját működésre csoportosítani, tehát hogy azzal rengeteg munka van, hogy a pályázatot kiírjuk, meghirdessük, eljuttassuk a helyi lakossághoz, civilekhez, hogy a pályázatokat elbíráljuk, hogy a hiányt bekérjük, és így tovább, és így tovább. És akkor még visszautalnék arra, ami már itt így felmerült, hogy az önkormányzatoktól milyen nehéz ezt azt megszerezni, meg milyen sok ideig tart. Nekünk azért ez nagyon fontos célunk, és hogy a mi pályázatunk az egy ilyen könnyen kezelhető pályázat legyen, kifejezetten konzultációra hívunk mindenkit, mielőtt beadja a pályázatát, és abszolút van változtatásra lehetőség, ha megnyerte akkor is, meg ha már megvalósításban tart akkor is, az a lényeg, hogy informáljon minket, hiszen nekünk az a célunk, hogy megvalósuljon abból a pénzből az a projekt, amit ő eltervezett, nem az, hogy ne attól, hogy ő máshogy fogja megvalósítani. És hogy itt is mi is az, hogy mennyire életképesek, az többek között azzal tudjuk azért felmérni, hogy itt a közterek esetében sok olyan projekt volt, amit engedélyeztetni kellett az önkormányzaton, és volt, aki ezt nem tudta megugrani, akkor azt nem tudtuk mi sem finanszírozni. Ezen kívül mi is nagyon sok önkéntessel dolgozunk. Nekünk ugye tényleg a nagyvállalatoktól kezdve, most név nélkül a Soroksári Dunán van egy csomó nagyvállalat, a kis helyi, középső Ferencvárosban különösen nagyon sok ilyen kisvállalat működik, illetve a magánszemélyek mind-mind önkéntes munkát is tesznek bele, akár nem csak pro bono adnak dolgokat, de akár tevékenységeket is, tehát hogy ez nekünk ott tényleg nagyon fontos, és akkor ezen kívül van még ez a finanszírozási forma, amire a Levente utalt, ez az élő adás, közösségi adományozás, ami tényleg egy közösségi adományozási est lesz, ahol 4 projekt bemutatkozik, és a közönség helyben fogja összeadni az ő költségvetésükre szükséges összeget. Ez azért egy ennél kicsit bonyolultabb dolog, mint ahogy most így elmondom, csak még ennek előtte vagyunk, ez december 2-án lesz, majd utána olvashattok róla a honlapunkon. Ez egy 13 éve működő modell Angliában, amit mi most itt meghonosítunk, a The Founding Network-nek a Donor Circle projektje. Kelet-Európában néhányan már kipróbálták az elmúlt két évben, és úgy tűnik, hogy azért működik. És ezen kívül egyébként nekünk az is nagy célunk, hogy további alapjaink induljanak, mégpedig úgy, hogy helyi alapítású alapok, tehát ezt a négyet mi találtuk ki, de ezen kívül talán már decemberben vagy januárban erről is lesz hír, de nem akarok elkotyogni előre dolgokat. Van egy nagy múltú kerületi nagy cég, aki úgy néz ki, hogy fog egy alapot alapítani, ami azt jelenti, hogy abba évente 1 millió forintot kizárólag az a cég fog beletenni, illetve az ő dolgozói, és ugye ők, mi egy hidat képezünk a pénzforrása, illetve a helyi társadalom között, tehát hogy mi nekünk az lesz a szerepünk, hogy segítsünk neki megtalálni azokat a szereplőket, akiket ő majd valamilyen tematika szerint finanszírozni szeretne. Tehát, hogy azért nálunk is ilyen többféle forrás lehetőség van, meg emberek mozgatás.
Én arra a kérdésre, hogy mennyire lenne erre fogadókészség Magyarországon, szerintem alapvetően az én alulról jövő dolgokra, tehát a közösségi kezdeményezéseknek szerintem van fogadókészsége. Itt szerintem viszont, hogyha ilyen volumenű dolgokban gondolkodunk, tehát mondjuk egy ingatlan felújítás, szerintem van egy nagyfokú bizalmatlanság az emberekben, főleg így a különböző ingatlanokkal kapcsolatos botrányok kapcsán. Tehát én mondjuk így ezt tartanám így az egyik akadályozó dolognak, a bizalmatlanság.
Nem, ebben itt kevésbé tudok, a lakással kapcsolatban ez a közösségi finanszírozás amúgy kevésbé merül fel. Nyilván az egyes projektek esetében itt a közösségi dolog az egyik módja, hogy csökkenteni lehet a költségeket, hogy az emberek maguk újítják föl. Tehát erre azért elég sok példa van, hogy ezek tipikusan ilyen régi, nem használt épületek, iskolai épületek, ilyen-olyanok külföldön, vagy sok ilyen van, tehát nem kell újat építeni. És az egyik módja, hogy tényleg drasztikusan lehet csökkenteni azt, hogyha ők aktívan szerepet vállalnak. Ez egy bizonyos előbb említett példa, amit ezek szerintem Német Anarchista Szövetség szerűség. Mi egy régi stázi székház felújításának voltunk a szemtanúja, ami nagyon érdekes volt. Képzeljétek el egy ilyen régi, óriási panelépületet, ahol láthatóan az volt az egyik mód, és ez a szindikátus, ő biztosított, tehát nagyon sok minden szakmai segítséget biztosított, többek között építést is. És akkor az volt, hogy volt egy villanyszerelő, és a többiek a leendő lakók voltak, akik a villanyszerelő útmutatásai alapján maguk is végezték a munkákat. Nem, egyáltalán nem nézett ki rosszul szerintem. Tehát a másik példa az egy hágai épület, amit láttam, ez egy nagyon szép régi védett épület volt, ahol az önkormányzat bizonyos dolgokat megcsinált, tehát ilyen alap infrastruktúra megvolt, és aztán viszont meghirdette összesen 10 vagy 12 lakás helyét, és aztán az, hogy ez, hogy itt azt mondták szintén, hogy ez elég sok pénzért meg kellett venni, sőt, nagyon sokat kellett sorba ülni, meg állni érte, konkrétan 2 hetet. Úgyhogy ide tényleg csak a legkeményebbek jutottak be. És ők maguk is részben maguk, tehát azt hiszem, van, aki megfinanszírozta, hogy felújítsa a saját lakarészét, és más meg azt hiszem részben bizonyos dolgokat maga csinált. Még egy fontos dolgot mondanék, tudom, hogy itt tényleg túlságosan rá vagyunk cuppanva az önkormányzatokra Magyarországon, de azt gondolom, hogy pont ebben a lakhatással kapcsolatban nagyon sokat tudnának segíteni, nem csak vidéki városokban és Budapesten is, különösen a belső kerületek nem legértékesebb részein, azért vannak nem annyira használt ingatlanok, és elképzelhető, hogy szabadulni kéne ettől, hogy tehát hogy olyat meg kéne, ez végül is jó, úgy önkormányzat is nem közösség, hanem köz. Tehát, hogy egy ilyen ingatlan akár sok-sok 50-100 évre bérbeadásával nagyon sokat tehetne egy város rehabilitációjáért, és ennek az egész folyamatnak az előmozdításáért. Nyilván én se azt gondolom, hogy a Király utca közepén kéne, ahol túlságosan értékesek, bár így legalább mondjuk megmaradnak. De hogy egyáltalán ahhoz, hogy nagyon sok minden előmozduljon, nem pedig pénzt kéne szerintem az önkormányzatoknak belerakni, hanem egy saját szerepükkel kapcsolatban ezzel tisztában jönni, hogy nem feltétlenül a legjobb megoldás a legdrágábban eladni egy telket vagy egy épületet.
Igen, egyetértek. Az önkormányzatoknak nagy szerepe van, és őket is egyébként szemléletformálni kell leginkább, és leginkább pont ezek a kezdeményezések tudják ezt megtenni szerintem, és azért is nagyon fontos ez a közösségi, tehát a pezsgés egy projekt körül azért fontos, mert az önkormányzatnak is azáltal lesz értékes, hogy van benne erő, meg közönség, meg egyáltalán akarás a néptől, hogy ez így megszülessen. És erre egy nagyon jó validálási eszköz a crowdfunding maga, a közösségi finanszírozásnak egy kísérlete. Az egy tök jó kísérlet arra, egy kutatás, egy validálás, egy visszajelzés kérés az emberektől, hogy van-e erre szükségetek. És ezt minél jobban kitalálja az ember, hogy csinálja meg, tehát hogy mondjuk mit adok cserébe. Szeretném felújítani ezt a teret, és te egyrészt jöhetsz nekem vakolni, de másrészt pénzt is adhatsz. És azért, mert akkor, amikor legközelebb eljössz itt mellettünk, akkor majd kinyújtunk neked egy ibolyát az ablakon. De ha ez neked nem értékes, akkor valami tök mást, és ehhez is minél többször beszélgetünk az emberekkel, annál jobban kiderül, hogy mi számára az értékes, annál jobban épül a közösségünk, és annál inkább lesz kedve belerakni munkát is, energiát is, és pénzt is.
Köszönöm. Felmerült a bizalmatlanság kérdése, ami úgy tűnik, hogy akadályozza mondjuk a közösségi finanszírozást, és felmerült az önkormányzatok lehetséges szerepe, hogy ők mit tudnának ebben tenni. És felmerült ugye az, hogy szükség lenne olyan kölcsönökre, a tőkéhez való hozzáférésre, ami jelenleg nincs, nem hozzáférhető Budapesten, Magyarországon. Milyen garanciákra lennének szükség, és milyen szereplőktől, tehát hogyha akár az önkormányzatoktól, akár más intézményi szereplőktől arra, hogy mondjuk hozzáférhető legyen nagyobb pénzösszeg, hogy kit láttok szereplőnek ebben az egész világban? Ugye csak néhány példa, tehát mi azt vettük észre, tavaly össze csináltunk egy workshopot Berlinben új innovatív gazdasági modellekről az ingatlan fejlesztésben, és azt láttuk, hogy megjelentek például olyan nyugdíj alapok, illetve olyan filantróp alapítványok, főleg Svájcból, akiket nagyon érdekel az, hogy közösségi alapú projektekbe fektessenek be, mert sokkal stabilabbnak látják őket, mint a spekulatív, mondjuk ingatlan befektetéseket. Tehát látják azt, hogy a közösség van mögötte, látják azt, hogy nem fog magától bedőlni, nem spekulációra épül. Ki lehet ilyen szereplő? Lehet, hogy nem ilyen léptékben, lehet, hogy nem ilyen formában, de ki lehet ilyen szereplő Magyarországon?
Én egy pillanat annyit tennék ehhez, hogy csak visszatérjen egy előző megjegyzés, hogy mindennek ilyen piaci lábon kell állnia, hogy szóval annál tényleg nincs jobb, mint hogyha egy ingatlan piacnak egy gazdaság működik. Mi azt láttuk, mi Berlinben voltunk többet ebben ilyen megnézni, hogy működnek ezek az önerős, nagyon unalmas önerős társasházépítés néven szoktuk fordítani, de leginkább ez fedi le. Egyébként elég hasonló ez ahhoz, ami mondjuk a 80-as években volt Budapesten sokszor. Tehát azt láttuk, hogy azért ezek a szereplők, akik a pénzt adnak, mondom egy-két kivétellel, azért ők nem különös jótékony lények, hanem abszolút a saját piaci érdekeiket követik. Voltunk olyan bankban, ami különösen erre a szegmensre specializálódott, saját bevallása szerint magasabb kamatra ad kölcsön, mint mondjuk a Deutsche Bank. Tehát, hogy ennek kifejezés, ez pontos, de ezt a szegmens, ez így, neki, tehát neki üzlet, a szegmensnek meg azért üzlet, mert bizonyos kockát, mert más bank kevésbé lát benne kockázatot, de ők azt mondták, hogy nekik az a nagy garancia, hogy maga gyakorlatilag például a berlini ingatlan piac. Tehát, hogy azért mernek kölcsönt adni, ilyen nagy kölcsönt, ilyen lakóközösségekre, vagy leendő lakóközösségeknek, mert pontosan tudják, mert azért van, tehát ott se tökéletes minden, nagyon sok ilyen próbálkozás bedől, és akkor hosszú évekig pereskednek, de akkor a banknak ott van az a földterület, ami nyilván egy idő után az ő tulajdonuk lesz, és ami pontosan tudja, hogy az jelenlegi berlini ingatlan piacban egy év múlva sokkal többet fog érni, mint most. Tehát hogy azért az egésznek az alapja, hogy a bankok nem jótékony lények, hanem érdekli őket, hogy akár egy lakás, egy ilyen típusú lakásból, vagy valami fajta más kezdeményebe finanszírozóként beszálljanak.
Uh-huh. Tehát, hogy arra a kérdésre, hogy kik lehetnek a szereplők, szerintem mindenképpen akár magánbefektetők is lehetnének szereplők, tehát pont ez a szempont, amit te is említettél, hogy azon kívül, hogy nyilván van egy gazdasági, meg pénzügyi vonzata is ennek a befektetésnek, de hogy van egy erős, mondjuk társadalmi, vagy szociális motiváltsága is az illetőnek, tehát hogy azon kívül, hogy nyilván azt szeretné, hogy értékét megtartsa az ingatlan, illetve hogy hozamot is hozzon, de hogy azon kívül valamilyen társadalmi jót is tegyen. Szerintem ez például Nyugat-Európában ez abszolút megfigyelhető, hogy akár befektetők most már egyre többen akarnak társadalmi vállalkozásokba fektetni, azért, mert hogy van egy plusz hozadéka ennek a pénzügyi hozam mellett, és mondjuk ez jó lenne, hogyha Magyarországon is lassan meghonosodna, tehát szerintem akár a magán, akár ezek a nyugdíjalapok, akiket említettél, de szerintem az is jó lenne, hogyha a bankok mondjuk a CSR tevékenységüket kicsit átalakítanák, és mondjuk lehetne másfajta pénzügyi konstrukciókat tudnának ennek keretében nyújtani, tehát hogy akár ők is szerintem fontos szereplői lehetnének, hogy az nem egy teljesen más alapokon és teljesen sokszor irracionális szempontok alapján dőlnek el a CSR büdzsék, hanem kapcsolódva az alap tevékenységeikhez. Én nagyjából így ezek.
Hát nekünk erről egy nagyon szép ilyen össztársadalmi víziónk van, hogy itt jön a képbe az, hogy mindenki érintett, mert nagyon fontos ugye itt a legpiaciatlanabbul gondolkodó civilek munkája is, akik viszont értenek ahhoz, hogy közösséget építsenek, és ilyen emberi erőforrást hozzanak létre, és hogy láttunk már olyat, vagy hogy nem tartjuk lehetetlennek azt, hogy létrejöhet az, hogy az önkormányzat elismeri ezt a civilektől, és szeretné használni. A civil meg elfogadja, hogy hát másfél vagy két év múlva érek oda, addig is csinálom, amit tudok, de akkor majd tök jól fog jönni azon a ponton, és különben beszáll az összes KKV a környéken, mert nekik is megéri, plusz a nagyvállalata a falu szélén. Szóval, hogy ez így van ilyen, és nem elképzelhetetlen, és szerintem erre megyünk egyébként, csak hogy ezt mindenképp az önkormányzat, és minél följebb van valaki, és minél lassabban tud mozdulni, annál inkább alá kell tolni a létező megoldásokat.
Igen, akkor így röviden én is válaszolnék, hogy nekünk az a tapasztalatunk ott a 9. kerületben, hogy talán inkább a családi alapítású, vagy családi alapú KKV-k, vagy akár nagyvállalatok, tehát itt, amiről beszéltem, hogy aki alapot fog alapítani, nálunk ő is egy családi vállalkozás, 120 éve a kerületben, és hogy igazából a nagy multikhoz nekünk így módon még kevésbé sikerült odaférkőznünk, illetve hogy azt látom, hogy ott vannak olyanok azért, ahol elég határozott elképzelés van, hogy inkább a nők, vagy inkább a környezet, vagy inkább az oktatás, vagy inkább a szegénység, és akkor tényleg az van, hogy alájuk kell adni azt, amit ők hallani, meg látni szeretnének. De valószínűleg könnyebb egy kvázi kisebb szervezeti működésben célhoz érni.
Jó, én itt most kinyitnám a beszélgetést, 10 percünk maradt, és addig arra kérnélek titeket, hogy gondoljatok végig, hogy vannak olyan modellek, minták előttetek, amiket meg tudnátok mutatni akár annak az önkormányzati képviselőnek, vagy akár annak a nagy banknak, vagy akár annak a nagy cégnek, akinek egy sikersztorit szeretnétek mutatni arról, hogy hogyan tudna ez az ökoszisztéma jól működni. Jó, hogyha valaki kérdez, akkor jöjjön közelebb, mert csak...
Üdvözlök mindenkit, Mihály vagyok, illetve hát Éva Mihály, a Mihály néven publikálok városgazdász témakörökben. Én sok éven át éltem Izraelben, és ott a tempó egy kicsit más. Úgyhogy én mindig egy idő után már ennyit ülök, akkor már állatira ideges vagyok, úgyhogy elnézést, csak gyorsan fogom mondani. Szóval én 2004-ben kezdtem el Magyarországra jönni a mamám miatt, aki idős és egyedül van, és azt láttam, hogy hát borzalmas állapotban van a város, és utána 75-ben diplomázva is már a belvárosok rehabilitációjával foglalkoztam, úgy gondoltam, hogy valamit kell csinálni. És miután Izraelben éltem, és tudtam azt, hogy ott az öngondoskodás az egy fontos része a tudatnak, tehát tudták azt a 30-40 évesek, hogy egyszer meg fognak öregedni, és ezért senki nem fog nekik nyugdíjat biztosítani, hogyha saját maguk nem. Viszont az ottani ingatlan árak azok eszméletlenül magasak voltak, tehát egy... Igen, igyekszem. Azok rendkívül magasak, és ezért kevés pénzből mondjuk egy klozetet se lehet venni. És mikor idejöttem, és láttam, milyen eszméletlenül le vannak pukkanva ezek a lakások, amik az én lakásom környékén voltak, akkor elkezdtem egy olyan címmel, hogy önálló nyugdíj alap, megkérdetni, hogy nézzétek, fektessetek be ezekbe a lakásokba, illetve vegyétek meg, és majd együtt felújítjuk, és marha jó lakásokat hozunk ki belőle. Ez a tendencia, ugye mondtam, olyan 2004-2005-10 körül már komolyan működött. Most elérte a magyar nyugdíjas, jövendő nyugdíjasok társadalmi körét is, mert most az történik, és ha azt vizsgáljuk, hogy miért mennek fel az ingatlanárak, egyszerűen azért, mert az emberek 30-40 éves korukra rájönnek, hogy hát ha nem fognak magukról gondoskodni, akkor senki nem fog nekik nyugdíjat adni ebben az országban, és miután a különböző broker cégek bedőltek, egyszerűen valamiben bele kell fektetni ezt a kevés pénzüket, ami van. És én nem várok se önkormányzatra, se egyébre, én csalódtam mindenféle ilyen szervezetből, ezt az előbb ki a szünetben elmondtam. Én ugyanezt a programot hirdettem meg egy-két ismerősömnek, akinek van pár milliója, nem sok, abból semmit nem tud venni ma már, viszont ha kinézünk olyan magántulajdonú ingatlanokat, amelyek nem feltétlenül lakások, de mindegy, valamilyen magántulajdoni ingatlan, ha ezt a közösséget, ezt a befektető közösséget összeszervezzük, igaz, hogy a földhivatalban a hülyét kapnak, hogyha 10 tulajdonos fog bekerülni, de meg tudjuk pörgetni a pénzüket is, és valami jót csinálunk. Tehát én azért jelentkeztem tulajdonképpen, mert ugye ezt az ötletet magamnak is megtarthatom, nem kell elmondani, de hogy én mélységesen meg vagyok döbbenve attól, hogy a közösségi gondolatot és az üzletet a szétválasztjuk. Tehát ez a két dolog az egymást erősítő dolog lehet, és nincsenek ellentmondásban, ez csak a szocialista gondolkodásban van ellentmondásban. A normális kapitalista viszonyok között egy jól sikeres üzleti vállalkozás az a közösségnek is jó, és nem csak azért, mert adót fizet, hanem azért, mert a környezetre is hatással van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon csodálatos idő előtt állunk, hogyha képesek vagyunk önmagunkat szervezni, és nem csak adományokban, és hát én rettentően ki vagyok bukva mindig, amikor mások pénzére, mondjuk az EU pénzére kacsingatunk, ahelyett, hogy magunk termelnénk meg a jövőnket. Köszönöm.
Köszönöm. Szerintem itt többen is hangsúlyozták azt, hogy nagyon fontos, hogy piaci lábon is tudjon állni egy közösségi kezdeményezés. Ott volt még egy kommentár. Vagy kérdés?
Köszönöm szépen. Is, tehát részben kérdés, részben komment lenne. Az egyik, hogy említettem akkor, amikor kiindultam a széken, hogy az újpesti településfejlesztési folyamatban én részt vettem elég aktívan, én nekem kellett a partnerséget koordinálni. És az volt a tapasztalatom, hogy megpróbáltuk Újpest, ez egy 100 000-es kerület, megpróbáltuk elérni a helyi civileket, intézményeket, KKV-kat, nagyvállalatokat. Megjelent a helyi újságban, ami 44 000 példányban osztódik ingyenesen, City Light plakáton, honlapon, e-mail címet hoztunk létre, és kiment 617 DM levél. Munkacsoportokra hívtuk, felkértük a szereplőket. Körülbelül 1-2%-os részvétel volt. És ez egy önkormányzati kezdeményezésű projekt lett volna. Tehát, hogy, és volt olyan civil, aki eljött, és azt mondta, hogy miért vagyunk ilyen kevesen. Honnan tudjam? Tehát ez igazából ez a kérdés része, hogy érhetőek el a civilek? Tehát, hogy hol hiányzik a híd?
Nagyon jó kérdés. Bocsánat, gyűjtsük ezt a kérdéseket, és akkor...
Én tényleg kérdezni szeretnék, én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek arról, hogy hogyan tudnánk rákényszeríteni a döntéshozókat arra, hogy ilyen bérszínvonal mellett, ami Magyarországon ugye különösen a fiatal korosztályt is érinti, gondoskodjunk a megfelelő lakhatási jogokról. Konkrétan itt a szociális bérlakás állomány felduzzasztására és az építőipar kicsit úgymond építőipar motorjának berúgására gondolok. Ez lenne az egyik kérdésem. A másik pedig említettétek, hogy a bankok nem szociális intézmények, de nem lehetne kicsit felgyorsítani azt a pénzügyi paradigmaváltást, amiről már Keynes is tudta, amikor megalkotta a neoliberális paradigmát, hogy a 21. század az nem a kamat évszázada lesz, és nem lehetne közösségi finanszírozásban olyan bankokat létrehozni, mint például egyébként van egy Magne bank, ami pontosan ezeket a közösségi célokat támogatja, például azt, hogy ne kelljen mondjuk a fiataljainknak elvándorolni Magyarországról, mert mondjuk nem tud még egy kezdő orvostan hallgató sem olyan egzisztenciát teremteni a lakás megoldásról, nem is beszélve, hogyha nem örököl, akkor nem jut megfelelő lakáshoz, tudnék nem tudja kitermelni a béréből még az önrész sem.
Köszönjük a kérdést, ki akar válaszolni?
Én a második kettőt nem veszem magamra, mert nem látok vagyom. De akkor neked, hogy szerintem nem ellentmondás, ami a kérdésedben premisszaként szerepelt. Szóval, hogy az önkormányzat kihirdette egy munkacsoportokra való bejelentkezést, jól értem, tehát ez egy mondjuk ilyen lakossági fórumszerű dolog, ahova meghívja a civileket, hogy ilyen és ilyen témában aktivizálódjatok. Na, hogy ez a most a másik irány szerintem, mert hogy ahogy mi látjuk, hogy működőképes, ez inkább az, hogy mi oda megyünk, hogy na mi aktivizáltuk az embereket ezen téma mentén, és ilyen tevékenység mentén, és itt vagyunk iszonyú sokan, és akkor most mi az, amit szeretnél önkormányzat, hogy szeretnél ebben részt venni, mert mi nyitottak vagyunk erre. Szóval, hogy ez az irány a működőbb, mi azt látjuk.
Csak ehhez egy kérdés, szerintem pont... Itt lehetne egy nagyon jó együttműködés az önkormányzat, meg az alulról jövő kezdeményezések, vagy közösségek között, hogy az önkormányzat használhatná a közösségeket arra, hogy akár ezekben a közös tervezési folyamatokban rajtuk keresztül, tehát hogy nem az önkormányzat szervezésében kerüljön sor mondjuk egy munkacsoportra, hanem egy kicsit decentralizáltabb módon a közösség kezdeményezzék, és ez egy egészen másfajta megvilágításba helyezés lehet, hogy könnyebben aktivizálhatók egy közösségnek a tagjai. Tehát szerintem ez például egy nagyon jó fajta, egy ilyen kölcsönös együttműködés lehetne, és nyilván ez a közösségnek is lehet jó, mert be tud vinni olyan szempontokat, amik meg neki fontosak, tehát hogy ez mind a két partner számára egy jó megoldás lenne.
Én nekem nyilván valamit hozzá kéne szólnom ezzel a lakásügyhöz, de ezt most részen, tehát hogy azt gondolom, hogy a szociális lakás, nem különben, tehát a bérlakásrendszer jelenlegi állapota, ez egy őrült nagy probléma Magyarországnak. Nagyon szívesen beszélgetek veled a hosszan erről, szerintem ezen a fórum, ez most nem
egy másik esemény.
Igen, tehát ez nem a megfelelő fórum, és erre még nálam, tudok embereket, akik nálam ez sokkal jobban értenek, de ez valóban nagyon durván visszafogja Magyarország gazdasági fejlődését, és ebben teljesen igazad van. Én a bankokkal pillanatra visszatérnék, az a bank, amivel mi Németországban találkoztunk, az különös ilyen közösségi bank volt, még egyszer megismétlem, magasabb kamatra adta a hitelét, mint a Deutsche Bank. Ezek a közösségi bankok nagyon jók, mert közösségi célokat támogatnak, de nem jótékonysági élőlények. Tehát nem ők rendszeresen magasabb kamatra adják, amit ők közösségiek, hogy a hasznuk egy részét tényleg kifejezetten közösségi célra fordítják. Tehát ezek a bankok nem fogják megoldani az orvostan hallgatók lakáshelyzetét. Az egy nagyon komoly probléma, de ez nem ez a fórum, de tényleg nagyon fontos.
Én itt az egyik kérdésre biztos, hogy tudok választ adni, szerintem mi vagyunk a híd. Tehát egy közösségi alapítvány, az pontosan egy híd tud lenni egy ilyen kisebb-nagyobb közösségben, egy társadalomban. ugye mi egy magánalapítvány vagyunk, tehát 9 ember hozta létre ezt az alapítványt, akik önkéntes munkában kurátorai ennek az alapítványnak, tehát hogy tényleg nem az önkormányzatról van szó, de csak hogy elmondjam azt, amivel egyébként az elején szoktam kezdeni, tehát 100 éve indult az első közösségi alapítvány, természetesen Amerikában, de már a visegrádi négyekben is 20 évek óta működnek közösségi alapítványok. Mi az első vagyunk Magyarországon, és eddig egyetlen. 3,5 éve indultunk, és most van egy országos program, az a neve, hogy Közös Alapon, akik egy norvégos pályázatból támogatják meg azokat a civil és vállalkozói vegyes csoportokat, akik az ország különböző területén szeretnének közösségi alapítványokat elindítani. Sajnos budapesti kerület nem jutott be, bár volt versenyben, de azt hiszem, hogy 5 vidéki várost és területet vagy megyét választottak és támogatnak most különböző módokon. De csak úgy tényleg szeretném jelezni, hogy mondjuk Kolozsváron, ami egy 300 ezer fős település, 12 éve működik azt hiszem közösségi alapítvány, ilyen 10-15-16 milliós adomány és támogatási forgalommal évente. Tehát, és Kelet-Európáról beszélek, tehát, hogy el lehet érni, mi jelenleg ilyen 3,5 millió forintot tudunk évi szinten a kerületben megmozgatni 3,5 éves működés után. Tehát, hogy szerintem ez egy potenciális modell és egy lehetőség, és még azt szerettem volna mondani, hogy van olyan ország, ahol az önkormányzatok bár nem tulajdonosai, bár egyébként Szlovákiában is van, ahol az önkormányzatból is ülnek a kuratóriumokban, de például Angliában is volt egy év, amikor a kormány olyan programot hirdetett meg, hogy mit tudom én, 95%-át az éves költségvetésének megfinanszírozta a közösségi alapítványoknak, ahol egyébként 48 közösségi alapítvány működik. Tehát, hogy ez lehet egy jövőbeli lokális közösségi megoldás.
Jó, még egy utolsó kérdésre van időnk, és azért azt megjegyzem, hogy mi is hídnak látjuk magunkat egyébként, mert mi is, azt gondolom, hogy mi is viszonylag hatékonyak tudunk lenni a közösségi és az intézményi szempontok egyeztetés.
Köszönöm szépen. Itt több vonatkozásban felmerült az önkormányzatok szerepeit. Én azt látom, hogy alapvetően két közösségi részvételi, pontosabban tehát fenntartási forrás van, az egyik ugye az adománygyűjtés, aminek az innovatív módszereiről esett szó, a másik pedig egy, szerintem szintén ne hanyagoljuk el az önkéntességbe és az önkéntes munkában levő lehetőségeket. Mind a kettőre egy-egy mondatban reflektálnék. Azt gondolom, hogy egyrészt az önkormányzatoknak lehet olyan integrátor szerepe, és közvetlenül ugyan az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján nem alapíthatnak alapítványt, de például, ahogy mi a második kerületben több mint 2,5 millió forintot tudtunk gyűjteni a Csepkő gyermekotthonnak kb. 2500 kerületi szülő bevonásával, amihez pontosan ezt az innovatív adománygyűjtési megoldást választottunk, amivel ez lehetséges volt, tehát a sok kicsiből így lehet sokra menni. Másfelől az önkéntességgel kapcsolatban meg azt tudom mondani, hogy itt a jelenlevők figyelmét is felhívnám rá, hogy jövő év elejére tervezünk egy olyan hasonló szakmai napot, mint ez, ami az önkéntesség és az önkormányzatok összehangolását, illetve közös együtt dolgozásának a működő példáiról és lehetőségeiről fog szólni. Ezért ezúton mindenki, akinek vannak már működő az önkéntesség és önkormányzat részvételével működő projektekről tudna esetleg előadni, szintén szívesen veszem a jelentkezését, mert a szervezők között én is ott vagyok, másfelől pedig, aki pedig közönségként érdeklődik, az szívesen hívnám az úton erre a rendezvényre, és ott kiderül, hogy lehet ezt összeboronálni, mert azt gondolom mind a kettőbe. Már mostanra értek meg azok a folyamatok külön-külön a civil szférában és az önkormányzatoknál is, hogy ezeket az energiákat össze lehet csatornázni most már.
Az optimista végszóval lassan be is fejeznek, és inspirálod Vágnes moderációjától. Én is azt kérném mindenkitől, hogy egy rövid statementben búcsúzzon el tőlünk, ha esetleg van olyan jó példátok, amit megosztanátok.
Akkor még adhatunk szót Leventének, a jó példámnak, akit kivetítenék.
Kérdezz tőle, hogy egy könnyebb dolga legyen.
Tehát, hogy a kargonómia hogy jutott el a ti csapatotok, honnan kezdte, milyen úton ment végig, és hogy jutott el odaig, ahol most van?
Két évet egy percben, nehéz lesz egy kicsit sajnos, de próbálom összefoglalni az alapján, amit Zsófi mondott, hogy csinálni. Tehát a pályázatra várás az egy szép dolog, nem szabad szerintem. A fejlesztések lehet használni, de ahhoz, hogy stabilitást teremtsünk, ahhoz csinálni kell, megnézni, hogy működik-e, ha nem, akkor újra gondolni, és hogyha újabb aktivitást akarunk bevonni, akkor érdemes körülnézni még, hogy milyen forrásokat lehet bevonni. Ez az egyik gondolat, a másik pedig, hogy egy kicsit nekünk is van egy katyfasz a fejekben, hogy meddig tart az üzlet, és honnantól kezdve civilkedés már a dolog, és ezt valahogy minél szebben tisztázni, hogy aztán itt visszautalva tudják egymást erősíteni ezek az aktivitások, tehát az üzleti dolgokból fejlődjön ki egy szép társadalmi hasznosulás, ami aztán szerencsés esetben vissza tud csatolni, és tud egy pozitív hozadéka lenni az üzletnek.
Köszi. Hát én sokkal jobban elmondtam volna egy percben, de most már mindegy. Szóval, hogy én csak annyit mondanék búcsúzóul, hogy szerintem már ez az esemény is olyan, ami összehozta a civileket, meg a valamennyire vállalkozásokat, meg az önkormányzatot is elhívta. Tehát, hogy szerintem az az első lépés, hogy van szándék és érdeklődés, és akkor már szerintem megtalálják az egymáshoz vezető utat, és hogy amíg tevékenykednek az ilyen szervezetek, mint ti, meg mi, meg ti, addig ez tök jó lesz, és az innovatív kezdeményezéseknek van segítsége, és szerintem jó, ha keresik.
Én is csatlakoznék Zsófihoz, hogy szerintem már önmagában ez nagyon jó dolog, hogy elindul egy ilyen közös gondolkodás, és hogyha ez tud folytatódni, és ilyen új modellekben tudunk gondolkodni, új finanszírozási modellekben, akkor az egy mindenképpen egy előremutató dolog, és akkor lesz megoldás. És szerintem itt csak ma nagyon sok jó példát hallottunk, úgyhogy szerintem nagyon sok jó példa van. Nemzetközileg is nagyon érdemes szerintem így kitekinteni, mert nagyon sok mindent lehet adaptálni, ami külföldön már megvalósul. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Szerintem az önmagunk határainak átlépése, és amikor magunkat civilként, vagy magunkat vállalkozóként, vagy magunkat önkormányzatként definiáljuk, akkor ezeknek a határoknak az átlépése az egy nagyon fontos dolog, hogy megpróbáljunk együtt ténykedni, és komolyan venni egymást, és tiszteletben tartani egymás határait is egyébként. És én nekem mindig is kulcsfontosságú volt az, hogy szerintem nagyon fontos ezek tudatosítása, és a lokalitás és a közösségiség, én ebben hiszek.
Én kevésbé leszek magasztos, de azt igazából visszatérve az egész lakhatás, meg közösségi lakhatás problémájára, nem került arra sor, de ez nem egy nagyon fontos téma. Tehát, hogy alapvetően mindig arról van szó ezzel, hogy ez mennyire nagyon érdekes azoknak, akik bent laknak, és hogy milyen típusú új élmény, meg új városi élmény. És ez nagyon fontos végig gondolni a közösség, meg a város szempontjából. Tehát ez igazából nagyon jó fejlesztés, politikai eszköz, és én azt gondolom viszonylag kis befektetéssel az önkormányzat, meg a városvezetők részéről, hogy egy környéknek stabilitást adjon, bizonyos típusú közösségi funkciókat, amik mások számára elérhetőek itt helyezzen el, nyilván cserébe, tehát ezt kérve azért, hogy olcsóban vagy könnyebben ad egy épületet, illetve ez nem egy nagyon jó városrehabilitációs eszköz is. Tehát szerintem az emberek a saját álmuk megvalósításáért elég sok kompromisszumot hajlandóak megkötni, és az értelmes kompromisszumok felé nagyon-nagyon sokat tud mindenki profitálni.
Köszönöm szépen. Köszönöm a részvevőknek. Egy tapsot szeretnék kérni neki. Köszönöm vendégeinknek, hogy ilyen kitartóak voltak. Köszönöm a partnereknek, hogy akik velünk megszervezték ezt az eseményt. Folytatjuk, látogassátok a lakatlan.keg.org.hu-t, gyertek el egy hét múlva a 10. születésnapra, november 10-én este itt, keg.org.hu-n megtalálhatóak a további részletek is. És még egyszer reklámoznám a rengeteg nagyon izgalmas kezdeményezést és önkormányzati stratégiát is tartalmazó könyvünket, amely holland magyar párosításokat mutat be, illetve a magyar korábbi kiállításunk anyagát tartalmazó kis kötetet. Mind a kettőt a recepciónál meg lehet vásárolni. Köszönjük szépen, és ha jól látom, maradt egy kis desszertünk, hát ha valakit érdekel.